A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg szavamat. Füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor. De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, a Krisztus Jézustól. Ámen. A 130. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. Leülve folytassuk Isten tiszteletünket. A 164. dicséretet énekeljük. Keressük ki a 164-es dicséretet. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására.
Thank you.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten szavát, ahogyan hozzánk szól, a Lukács írása szerinti evangélium 5. fejezetéből, az első 11 versből. Ezt az igét leülve hallgassuk figyelemmel. Amikor egyszer a sokaság hozzátódult és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kicsit beljebb a parttól, aztán leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit nem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. És amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálók. Ezért intettek társaiknak, akik a hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig oda mentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus elé, és így szólt: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta előtt, és azokat, akik vele voltak, és segítettek. De ugyanígy Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus ekkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent ott hagyva követték őt. Isten tegye áldotta az ő igéjét, hogy annak ne csupán hallgatói, hanem szívünkbe fogadói és megtartói legyünk. Imádkozzunk! Istenünk, édesatyánk, köszönjük, hogy ma is megszólaltak a harangok. Köszönjük, hogy itt lehetünk a te házadban, hogy megszentelhetjük a vasárnapot. Urunk, te látod, hogy honnan jöttünk, csak te látsz a szívünkbe. Ezt a millió félelmet, szorongást, amit napról napra magunkba gyűjtünk, csak neked tudjuk igazán átadni. Kérünk, Urunk, hadd tárjuk most ki a szívünket neked. Hadd engedjünk be oda is, ahova senki nem lát be. Urunk Istenünk, te vagy az, aki az életünk forrása vagy. Te vagy az, akiből mindent értelmezni, érteni tudunk. Adjad, hogy oda menjünk vissza, ahonnan mindent kaptunk, te hozzád. Szenteld meg az Isten tiszteletet, hogy egy ilyen hazatalálás lehessen. Szenteld meg a szót és a szívet, hogy a te lelked szóljon is, a te lelked erejével befogadjuk a szót. Szentlélek Isten, jöjj közénk. Amen. A 172. dicsérettel készüljünk az ige hirdetésére. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Thank you. Szeretett testvérek, az az ige, amely alapján Isten lelke segítségével az ő üzenetét szeretném hirdetni közöttetek, írva található Lukács evangéliuma 5. fejezetében, abban a történetben, amit felolvastam, két verset újból olvasok. Péter így szólt, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. És Jézus ezt mondta, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Amen. Kedves testvérek, biztosan nagyon sokan ismerik az öreg halász és a tenger történetét, Hemingway könyvét, amelyik valahogy eszembe jutott erről a bibliai történetről. Olyan érdekes, hogy egy hasonló helyzet, kicsit hasonló helyzet, és mennyire egészen más csattanója van a két történetnek. Ugye az öreg halász és a tenger arról szól, hogy az élet nagy utolsó esélye tova illan, semmi nem lesz belőle. Hogy a nagy hal elvész, hogy az egész élet valahogy ebben az élet-halál küzdelemben semmivé lesz, és csak maga a küzdelem marad meg. Mint hogyha az emberi életünk állandó, lefele ívelő, mindig kudarcba fulladó, mindig mindent elvesztő érzését tárná elénk ez a könyv. És íme ez a történet, a Jézusi történet meg, mint az ellenkezője lenne. Amikor az óriási kudarc, a teljes csődhelyzet, a háló bogozgatásában élő képtelen halászok története lenne, akik eljutnak oda, hogy valami sokkal többet és sokkal nagyobbat találnak, mint amire valaha gondoltak volna. Mint hogyha éppen a depresszió utáni nagy örömről szórna ez a történet, és nem az életnek az örökös depresszióba hajlását mondaná el, amit sajnos napról napra látunk és tapasztalunk. És mint hogyha ez a sorrend az egész Bibliának a logikája lenne. Mert ugye mi úgy szoktuk mondani, hogy életre jön a halál, hogy ezekre a dolgokra jön egy másik, hogy ami jó, arra jön mindig a rossz, hogy a fiatalságra jön az öregség, sorolhatnám ezeket a sorokat, amiket föl szoktunk állítani, de a Bibliában, mint a fordítva lenne, jönne. Azt mondaná a Szentírás, hogy a halálra jön az élet, hogy a rosszra jön a jó, hogy a bánatra jön az öröm, hogy mindez, amit átélünk, arra jön valami sokkal több és sokkal jobb. Mintha nem az alfa és omega, hanem az omega és az alfa lenne a Bibliának a sorrendje. Most ezt a történetet, ezt az omega-alfa történetet az Isten és az ember találkozása szempontjából nézzük meg. Hogyan találkozik Péter az Istennel? Hogyan jut el arra sokkal többre, ami végül is ennek a történetnek a vége, hogy Jézust a lelke mélyén megtalálja? A történet eleje, az első kiinduló pontjának a találkozásnak az, hogy a természet, az a természet, ami a mindennapos élete volt Simon Péternek, az valahogy iszonyatos ellenségként száll szembe vele. Az első találkozási terület éppen a természet legyőzése volt. Ha van valami, amire az ember vágyik, amióta ember a Földön, akkor ez, hogy ura lehessen a természetnek. Talán ma már annyira ezt nem érzékeljük, mert egy művilágban élünk, és mesterséges módon korlátokat állítunk a természet elé. Mondjuk most az időjárás síró volta talán jelzi azt, hogy igenis a természet sokkal hatalmasabb, mint mi vagyunk. De ugye villanygyújtunk, hogyha sötét van. Tehát mindent megoldunk, hogy a természetnek az úr voltát kizárjuk az életünkből. De akkor egy halászember az élet minden pillanatában átélt azt, hogy nem ő az úr, hanem a természet az életén. Mert vagy van hal, vagy nincs. Vagy jó idő van, vagy nem. Minden attól függött, hogy az a természet, ami körülvette, hogyan működött, hogyan viszonyult az életéhez. De azért valamilyen módon mindannyian a mai napig ezeket az ős alap ritmusokat, hogy ki az Úr ebben a világban, hogy mennyire függünk mindentől, és hogy nem mi vagyunk igazán azok, akik fogjuk a gyeplőt, átérezzük. Talán a halál az a pont, amikor az ember mindenképpen ezt át kell, hogy érezze, hogy sajnos nem mi szabjuk meg az életünk idejét, hogy képtelenek vagyunk napokat ragasztani a napokhoz, hogyha eljön az óra, hogyha a test felmondja a szolgálatot. És éppen ezért talán a legmélyebb vágy az embernek, éppen a halálon keresztül is, de minden vonatkozásban, hogy valahogy mégiscsak uralja a természetet, hogy valahogy képes legyen megtenni azt, amire nem vagyunk képesek, hogy fölé keveredjünk ennek a világnak, hogy tüzet tudjunk tenni ott, ahol nincs, hogy életet tudjunk adni ott, ahol nincs. A földműves ember várja az esőt, imádkozik érte, vagy várja a szárazságot, hogyha éppen arra van szükség, várja a napot, várja azt, hogy engedelmeskedjen a természet neki. És valahogy átvitt értelemben így tesszük ezt mi is, és szeretnénk, hogyha urak lehetnénk ezen a világon. Péter, Simon azzal találkozott, hogy Jézus valami egészen döbbenetes módon ura a természetnek, hogy elhozta azt, amire ő képtelen, amire az ember csak úgy vágyik meg, gondolkodik meg, létrákat támaszt, hogy fölmásszon az égbe és eljusson az Isten hatalmához. Egyszer csak jön valaki, és ott van minden. Az, amire ő állandóan vágyott, hogy csak oda mutasson a tenger közepére, és ott legyen a sok hal, amikor ő úgy gondolja, egyszer csak ott van Jézus, és mindezt megteszi. Uralma alá hajtja a tengert, uralma alá hajt mindent, amitől ő kiszolgáltatottságában retteg és remegve él. Jézus az ő engedelmességével, az Isten fiúi mi voltával uralma alá, engedelmessége alá hajtja ezt a világot, ami ott van mellette. Szerintem talán mindannyian érezzük ezt a képet és ennek az egész súlyát, hogy ott van egy ember, aki bogozgatja a hálóját, aki nem tud semmit csinálni, csak egy teljesen kudarcos éjszaka után hálót kötözget, és ott van szemben Jézus, aki egyetlen mondatával lecsillapítja a tengert, aki egyetlen mondatával halakat teremt, halakat tesz a tenger közepébe. Érdekes az, hogy igazából nem tudjuk, hogy Jézus mit beszélt. Semmit nem tudunk arról a prédikációról, ami ott elhangozhatott a genezáreti tó partján, mint hogyha jelentéktelen lenne minden mondat, de amit tett, azt tudjuk. Megtörténik a csoda, és úgy tűnik, mint hogyha valami varázsló ott lenne Jézus, és jót tett helyébe, jót várj anyuka módjára, oda ajándékozott volna nekik egy csodát, azért, mert odaadták a csodahajót, amin ő prédikálhatott volna. Mint ha valami népmesének az anyukáját látnánk, aki oda megy, és akkor egy varázssípot ad a harmadik királyfinak, mert ember módjára szólította meg őt. Olyan nagyon furcsa és nagyon kilógó ez a történet, ez az egész megoldás a Bibliából. Mert Jézus az soha nem tett csodát önmagáért, tehát soha nem azért történt valami, mint a mesében, hogy na akkor megtörténjen a nagy varázslat. Jó tett helyébe jót várj, ez nagyon-nagyon idegen a Bibliától. És mégis egy kicsit, mint hogyha valami ilyesmi történt volna itt, Péter és Jézus között. Miért? Miért megy bele Jézus ebbe az egészbe? Miért válik egy kicsit ilyen varázsló szerűvé az, amit ő tesz? Azért, mert látja Simon Pétert, látja azt a kudarcot vallott embert, aki bogozgatja ott a hálóját, és tudja, hogy csak a szeretet, csak az Isten arcának ez a szerető megmutatkozása juttathatja őt közel a megértéshez. Most nagyon sokan azért vagyunk itt, meg egyáltalán gondolunk ezen a napon, az örök élet vasárnapján arra, hogy valaki elhunyt, valaki meghalt, valaki, akit szerettünk. És nagyon sokszor magyarázzuk és gondolunk arra, hogy ennek biztosan valami értelmének kellett lennie. És próbáljuk mondogatni még magunknak is, hogy igen, a szenvedés, a gyötrelem, az kell, hogy valami értelemmel járjon, hogy semmi sincs véletlen, és rengeteg energiát fordítunk az egyházban arra, hogy ezeket a dolgokat megmagyarázzuk, hogy valamiképpen a szenvedés mégiscsak jó. Az egészen biztos, és azt hiszem mindannyian tapasztaltuk, hogy valóban a szenvedés az életünkben, a vesztesség, az valami olyan töréspont, aminek a mentén mindenkinek el kell kezdeni gondolkodni. Az valami út, valami kapu. De mégis azt láthatjuk akár ebből a történetből és az egész Bibliából, hogy valójában Istennek nem az a célja, hogy szenvedést hozzon, aztán majd megmagyarázza, hogy miért hozta a szenvedést. Hogy ő elsősorban nem ezen az úton tudja felcsillantani önmagát. Nem ezen az úton tudunk vele találkozni elsősorban, hanem talán ha történik is egy repedés, talán ha tényleg egy törés az, ami a rést üt a szívünkön, és el kell kezdenünk gondolkodni, de valójában csak a szeretet tud bárkit is meggyőzni. Csak a szeretet az Isten szeretete az, ami megértetheti velünk azt, hogy az Isten tényleg létezik, és tényleg az mi számunkra létezik. Aztán mindenki tud az életében egy-egy történetet most végig gondolni, amikor megértette azt, hogy az Isten tényleg szereti. Gyerekkorában, ifjúkorában, időskorában, de valamikor egyszer kiderült, hogy hát Jézus tényleg nem azért halt meg, hogy szenvedjen csak úgy, hogy Isten nem csak úgy gyötör minket ebben a világban, hanem volt valaki, aki az életét letette értünk és helyettünk. Ez a szeretet, hogy ezt tényleg végig tudjuk gondolni, ezt tud csak meggyőzni minket. És általánosságban csak a szeretet. Pétert is meggyőzte. Péterrel is valami olyan történt, ami más úton, módon nem történhetett volna. Kinyílt a szíve, a lelke. És olyan kérdést tett föl, amit azt hiszem semmi más módon nem tett volna föl. Olyan mondatot mondott el, menj el, Uram, tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Semmi más ezt a mondatot ki nem mondathatta, meg nem győzhette volna arról, hogy Péter bűnös ember, mint Jézusnak ez a túláradó szeretete, amivel Péter felé közelített. És itt derül ki, hogy igazából nem varázslás ez, hogy nem valami varázspálca a lényeg, nem az a ajándék, az a varázssíp, amit az anyuka odaad, hanem valami sokkal-sokkal több. Hiszen szó nincs már a halakról. A történet második felében teljesen jelentéktelenné válik minden, ami történt. És valójában egyébként még a népmességben is így van ez, hogy a történet végére már nem a síp a lényeg, meg nem az ajándék, hanem az a nagy öröm lakoma, amit talán a násznép tart, amikor a kicsi királyfi, a király kisasszonyé lesz. Nem az a lényeg, hogy mit kap ajándékba, nem az a lényeg, ami a varázslás, és az óriási vágyunknak a tárgya, hogy jaj, de jó, most már uralkodom, most már enyém, most már ott az a síp, ha belefújok, akkor le tudom győzni a természetet, a világot, az ellenséget, hanem kiderül, ami egészen más a lényeg. Itt találkozik Péter a bűnvallásban, önmaga megmutatásában Jézussal. Mint ez egy második fokozat lenne, hogy az első a csoda, találkozik abban Jézussal, az Isten és az ember találkozása ez, ahogy a természet fölött úr lesz. De mint hogyha egyre magasabbra menne ez a találkozás, és a valódi ényét megmutatva látja meg Jézust. Nagyon fázunk attól, hogy a tükörképünket lássuk. Nagyon félünk igazából kimondani azt, hogy bűnös vagyok. Azt hiszem, mindenki föl tud magába idézni rengeteg párbeszédet, amikor szabadkozunk, magyarázzuk a bizonyítványunkat, a körülményeket boncolgatjuk, és mindenfélét elmagyarázunk, csak ezt a szót, ezt a mondatot nem nagyon tudjuk kimondani, hogy rosszat tettem, hibáztam, bűnös vagyok. Nehéz is. mert rettenetesen le tudja húzni ez a mondat az embert a mélybe. Szégyenérzet születik bennünk, és nagyon súlyos önvádak. És úgy tűnik ilyenkor, hogy nincsen gyógyulás, hanem csak valami nagyon nagy sötét mélység van. De úgy tűnik, hogy Péter egészen másképp tudott a bűnről beszélni. Valami egészen más helyzetbe születik bele ez a mondat, eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Mint hogyha nem a létében való megalázás lett volna ez, hogy akkor én egy nagy feketesség vagyok és eltűnök, hanem valami felemelkedésének az első pontja. Amikor ki tudta mondani, hogy igen, itt vannak a határaim, bűnös vagyok, eredj el tőlem, mert én nem ez vagyok. Én nem vagyok méltó erre a csodára, mert én valami egészen más gyarló ember vagyok. Érdemes megkérdezni magunktól, hogy vajon mennyire merjük és tudjuk tudatosítani a rosszat, a bűnt, a feketességeket az életünkben úgy, hogy ez nem valami örvényé válik, amelyik lehúz a szégyen mélységébe, hanem éppen hogy felemel, és az Istenhez vezet, szembesítő vele. Azt hiszem, ez az az út, amire rá kell lépnünk. Én emlékszem, hogy volt régebben egy történet az életemben, amikor helyettesítenem kellett volna egy lelkészt, és megmondom őszintén, egy kicsit úgy voltam vele, hogy hát nem szívesen. Valahogy olyan nehéz volt az, hogy olyan szószátyár, meg olyan nem túl szimpatikus valaki volt, és ott ült, hallgatott. Szóval nem volt kedvem elmenni. És akkor végül is az történt, hogy elfelejtettem ezt a Isten tiszteletet. Ez még nem fordult addig elő velem, de akkor valahogy nem tudom, hogy nem, de kiment a fejemből, hogy el kell menni prédikálni. És akkor végül is az a lelkész, aki úgy az volt bennem, hogy nem szeretnék oda menni, meg ott lenni, meg hallgatni vele együtt, jelenlen az Isten tiszteleten ő helyettesített engem. És emlékszem azt, hogy milyen borzasztóan nehéz volt akkor kimondani magamnak, szembesülni ezzel, hogy ugye te azt gondolod, hogy te egy nagyszerű valaki vagy. Azt gondolod, hogy te okosabb vagy, ügyesebb vagy, mint az a szószátyár ember. És íme most ő az, aki beugrik helyetted. Olyan megdöbbentő tükörkép volt az én számomra, hogy ki is vagyok én, és hogy is kell önmagamat látnom az Isten előtt. Azt hiszem, hogy mindannyiunknak szüksége van ilyenfajta szembesülésekre, és az Úristen el is helyez az életünkbe lehetőségeket, hogy kimondjuk, eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Mi református, protestáns emberek nagyon gyakran általánosságban beszélünk a bűnről. Bűnösök vagyunk. Szégyeljük magunkat, bűnbánatot tartunk, de csak úgy nagyon nagy általánosságban. És olyan nehéz kimondani és megfogalmazni, hogy ebben vétkeztem. Ez az én bűnöm, és ez az, amit szeretnék otthagyni. Azt hiszem, ez a történet segít bennünket, hogy kicsit előrébb lépjünk ebben. És Péterrel együtt merjük konkrétan megragadhatóvá tenni a bűnbánatunkat és a bűnvallásunkat. Hogy igazán meg tudjunk könnyebbülni, és ne leragadjon a szégyen, és lehúzzon bennünket a mélybe, hanem találkozási lehetőségé váljon, amikor meglátjuk Krisztust, a gyógyító, a megváltó erőt szemben a mi bűnünkkel. És akkor, ha ez a találkozás meg tud történni, hogyha tudunk olyan felemelő módon bűnbánatot tartani, mint hogy ezt Péter tette, akkor folytatódik a történet. És elhangzik ez a gyönyörű mondat. Simon, te emberek halászává leszel. Mint hogyha az egész eddigi történet ezért a mondatért történt volna. tulajdonképpen minden ezért történt, a hajót ezért költe kölcsön, ezért prédikált, szinte mindegy is, hogy miről. Ezért történt a csoda, ezért mondta Péter a bűnvallását, hogy ezt a mondatot el tudja mondani Jézus Péternek. Ember halász leszel. Ez az életed célja. És ez nagyon-nagyon szép ez a kép. Mert azt mutatja, hogy Jézus nem valami egészen mást akar Pétertől, mint ami eddig volt. Nem azt mondja, hogy eddig tűz voltál, most víz leszel. Eddig halász voltál, most gyere velem is, teológiai tanárrá teszlek. Hanem azt mondja, hogy eddig halász voltál, itt voltál a tengeren, azon győzködtél, hogy uraljad a tengert, és hogy halakat varázsoljál a hálóba. Az volt a célod, hogy valahogy úrrá legyél, és keress a családodnak, és legyen mit enni, a természetet valamiképpen uralva, és most te ember halásszá leszel. Mint hogyha azt az életet, azt a dolgot, amit eddig csinált, Jézus fölemelné egy nagyon nagy magaslatra, és azt mondja, hogy ugyanezt fogod tenni, csak most már nem a tengeren, nem a halak között, hanem az emberek között. Mint hogyha Jézus ezt szeretné, hogy az életünk, amelyik ugye vízszintes, horizontális síkon zajlik, valami vertikális, valami magasabb értelmet nyerne. Azaz, szimbólummá lenne. Biztos ismerjük ezt a szót, hogy szimbólum, sokszor szoktuk hallani, de nem gondolunk bele, hogy ez azt jelenti, hogy összedobni a dolgokat. Ez a görög kép van benne, hogy két dolgot, ami külön volt eddig, összedobni. És talán abba sem gondolunk bele, hogy az ördög, ugye a görög nyelvben így mondják, hogy diabolos, az pedig azt jelenti, hogy szétdobni. Az ördög az, aki olyan dolgokat, ami egybe volt, szétdobál. Mert hogyha ez lenne az a két erő, aminek a hatásában élünk, hogy szét akarnak minket dobálni, az összetartozókat külön szeretnék látni, bármit az életben, az érzéseket, az értelemtől, az embereket, a gondolatokat, az Istent és az embert szétdobálni, és az Isten pedig arra hívja Pétert, hogy szimbólummá legyen az élete, azaz összerakódjon mindaz, ami eddig szét volt szorva. A földi élet, a földi mesterség, a halászat összerakódjon az isteni küldetéssel. A földi ennivaló, az, amiért dolgozik, összerakódjon, egybe tevődjön azzal, amiért az Isten erre a földre őt elhelyezte. A földi foglalkozást az isteni foglalatossággal szinte egybe rakja, összepárosítja Jézus. És mintha hasonló módon szeretne bennünket és mindannyiunkat egy kicsit átszellemíteni, talán így tudom mondani. Tehát valami magasabb szintre helyezni az életünket, mint ahol éljük. Legyünk otthonokká. Nem csak otthont adó emberré, mondjuk aki háztartásban otthon főz, teszi a dolgát, ad valakinek valamit, hanem egy kicsit a lelkem is legyen otthon. Én magam, a szívem tudjon olyanná lenni, mint egy otthon, ahol az emberek meleget találnak, ahol az emberek táplálékra lelnek. Nem csak otthont szeretnék adni, hanem otthonná is puha meleg fészekké lenni. Vagy pedig azt éljük át napról napra, hogy sajnos küzdelmekben vagyunk. Talán azt éljük át, hogy néha átgázolnak rajtunk az emberek. És akkor Jézus azt mondja, hogy legyél olyan, mint egy szőnyeg. Vagy legyél olyan, mint egy lépcső, akin vezeted az embereket, magadon keresztül tovább engeded az Isten világához. A szeretet valahogy mindig hasonlulni szeretne. A szeretet mindig arra ösztökél bennünket, hogy egy kicsit szűnjünk meg, és a másikat engedjük naggyá lenni. Hogy nem mi legyünk nagyok, nem magunkat akarjuk mindenképpen megmutatni, hanem magunkon keresztül tegyük nagyjá a másikat, mint egy lépcső, hogy felemelkedhessen. Bár csak kenyérré válhatnánk jó ízű falattá a másik szájában. Bár csak nem az lenne a célunk, hogy habzsoljuk ennek a világnak a javait, hanem hogy egy kicsit eszközzé legyünk és eltűnjünk, a másik számára legyünk éltető erővé. Bár csak fel tudnánk adni azt a vágyunkat, hogy a természetet mindenképpen legyőzzük, és hogyha ezt az álmot feladva az Isten számára úttá tehetnénk mások számára az életet. Uram, engedj a te világodba. Engedd, hogy szeretet által egy kicsit eltűnjek, hogy a másik számára úttá eszközzé váljak. Hogyha át kellett élnem csalódásokat, hogyha magányossá váltam, hogyha szenvedek, hadd legyek mégis eszközzé abban, hogy az Isten országa egyre nagyobb fényességgel itt legyen ebben a világban. Hadd legyünk engedelmes eszközei Istennek, adja meg ezt nekünk. Amen. A 265. dicséret első két versét énekeljük. Hagyjad az Úristenre te minden utadat. Ha bánt szíved keserve, ő néked nyugtatad. Ki az eget hordozza, oszlat felhőt szelet, napját rád is felhozza, atyád ő áld, szeret. Istenünk, köszönjük, hogy te találkozni szeretnél velünk. Köszönjük, hogy te mindig szeretnéd magadat megosztani, és nincs olyan léted, amelyik nem arról szól, hogy kinyújtod a kezedet, és várod, hogy mi beletegyük a magunkét. Köszönjük azt a millió csodát, amivel megajándékoztál már az életben. Azokat az embereket, akiket mellénk adtál, azokat az öleléseket, amikkel megajándékoztál itt a földön. Köszönjük azokat is, akikre most gyászunkban emlékezünk. Köszönjük az ő életüket, Köszönünk mindent, amit tőlük kaptunk. Urunk Istenünk, Te úgy szeretnél velünk találkozni, hogy igazán megismerjük önmagunkat is. Engedd, hogy merjük sötét arcunkat is megmutatni. Azt, amit bűnnek nevezünk, Urunk, hadd ne nyomjuk le a mélybe. Hadd ne próbáljuk mindenféle földi, firmányos eszközzel eltakargatni, hanem leplezetlenül szeretnénk kimondani neked, eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Mert nem vagyok az, akinek gondolom magam, és akinek mutatom magam. Urunk Istenünk, ad, hogy találkozzunk veled a bűnbánatban. És végül engedd, hogy igazából úgy találkozzunk veled, hogy az életünk ebből a földi mocsárból egy kicsit felemelkedik. Hogy már nem csak arról szól, hogy teszünk, eszünk, iszunk, dolgozunk, végezzük az életet, hanem egy kicsit szimbólummá válik. És abban nyer értelmet, hogy veled találkozhatunk. Urunk, add, hogy még a magányunk is megszentelődjön Te benned. Engedd, hogy bármi történik, azt mind-mind föl tudjuk emelni, és a Te országodban valami nagy egységi szimbólummá váljon. Urunk, így hozzuk most eléd szívünk minden terhét. Azt a lét állapotot, amiben vagyunk. A keresést, a kérdéseket, a kétségeket, a fáradtságot. Urunk, felemeljük mindezt Te hozzád, hogy mindez hadd váljon úttá, lehetőséggé, hogy veled és rólad beszéljünk. Kérünk, Urunk, könyörülj rajtunk, áld meg életünket, hogy lássuk, Te, mint pásztor vezet bennünket. És nincs az a völgy, és nincs az a magasság, amiben ne lenne ott áldó kezed. Őrizd ezt a gyülekezetet. Őrizd a mi egyházunkat. Őrizd ezt a népet. Add, hogy Magyarországon megtaláljunk téged, megtaláljanak téged. Kérünk, Urunk, légy a mi pásztorunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük Fekete Ágnes szolgálatát, és Isten áldását kérjük a családod életére is. Petroni Püsk Ilonának hangszergyulladása van, azért nem szolgálhatott ma közöttünk, mert egész héten csendben kellett lennie, és így kértük meg a helyettesítést, és kérjük Ilonának is, aki itt ül a kis vitakban oldalt, hogy pihenjen, és gyógyuljon, és ne beszéljen, mert az orvos letiltotta a beszédről. Hirdettem továbbá, hogy délután 4 órától családi Isten tiszteletet tartunk. Jöjjünk és hozzuk gyermekeinket, unokáinkat, a rokonságunk, van ismerettségi körben lévő gyermekeket. Hirdetem a következő hét alkalmait. Egy hét múlva advent első vasárnapja lesz, amikor úrvacsai közösségben lehetünk együtt. Közösen is készülünk rá hétfőn, csütörtökön este 6 órai kezdettel, előkészítő istentiszteletet tartunk a gyülekezeti helységünkben. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjasok délelőttje lesz, pénteken délután 3:30 órától gyermekek számára tartunk konfirmációi órát, vasárnap 10 órától istentisztelet, ugyanakkor lent a gyülekezeti helységben gyermekóra lesz. Istentisztelet után szívesen elvisszük az úrvacsorát betegeknek, idős testvérekhez, házhoz, várjuk a testvéreknek az ezzel kapcsolatos jelzéseit. 3 egymást követő péntek este kikapcsolódhatunk a karácsony előtti sürgés-forgásból, rohanásból itt a templomban. Az első alkalom most pénteken lesz, tehát 30-án 7 órai kezdettel. Ez zenés adventi este lesz. Dr. Madarászné dr. Losonci Katalin, a Mozart Zeneiskola igazgatónőjének a vezetésével lesz egy előadás, a Genfi Zsoltárok a népi emlékezetben címmel. Erről helyeztünk el szórólapokat is a kijáratnál, és szeretném kérni azokat a testvéreket, akik a lakótelepen laknak 10 emeletes házakban, vagy 4 emeletes házakban, hogy tettünk ki még plakátokat, hogy a ház aljába, a hirdető táblára helyezzenek el a testvérek, ha lehetséges, hogy lássa. Tényleg ez most egy olyan alkalom lesz, ami az egész városnak szól, nem konkrétan istentiszteletek, hanem adventi esték, úgyhogy bátran lehet hívogatni olyan embereket is, akik elzárkóznak adott esetben az ige hirdetéstől, de ugyanakkor szeretik a művészetet. A második adventi este képmeditációi részesei lehetünk a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara dékányának irányításával, dr. Békési Sándor lesz jelen. Nem kell senkinek sem megijedni a meditáció szótól. Az evangélium és a képzőművészet kapcsolatában nyerünk bepillantást ezáltal. Erre december 7-én este 6:30 órától kerül sor itt a templomban. A harmadik alkalom december 14-én este 6:30-tól lesz, ugyanígy, és irodalmi jellegű lesz az este. Ambrus András színművész előadásában hallgathatunk meg egy adventi, karácsonyi verseket, prózai részleteket fog előadni. Biztosan sokan tudják már, az adventi szombatokon délután 5 órától városi szinten közös gyertyagyújtásra kerül sor a templom téren. Most december 1-én mi reformátusok az énekzenei résszel fogunk hozzájárulni az ünnepi pillanatokhoz. Gyülekezetünk ifjai fognak szolgálni. Nagyon köszönjük, hogy képviselnek bennünket. Karácsonyi vásárt rendezünk jótékonysági céllal december 9-én és 16-án az istentisztelet után délután 2 óráig templomunk udvarán. Szükségünk van ezekhez sörsátrakra. Kérjük, akinek van, szívesen felajánlja erre a szolgálatra, akkor szóljon nekünk, vagy Ilonának, vagy Ibolyának. A következő karácsonyi hírlevelünket is szeretnénk a figyelmükbe ajánlani. A testvérek írásaival szeretnénk gazdagítani. Aki szeretne írni például a múlt vasárnapi missziós napról, akkor azt tegye meg minél gyorsabban, és adja le nekünk itt a hivatalban. De lehet más Istennek a saját életünkben megtapasztalt vezetéséről, szeretetéről írva egymás hitét erősíteni is ilyen írások által. December 1-én szombaton lesz a második Kárpát-medencei imanap. Ennek az imanapnak az alapítói a Kárpát-medencei nőszövetségek. Nagy szeretettel várják a gyülekezet tagjait. Az alkalom szombaton 16 órától lesz a Budapest-Budahegyvidéki Református templomban. Hirdetem tovább az adakozást. Az esztendő végéhez közeledve emlékeztetjük a testvéreket arra, hogy aki még nem fizette be az évi egyház fenntartói járulékot, megteheti a pénztárosunknál, illetve hétköznap a lelkészi hivatalban. Most pedig szeretnénk megemlékezni a 2006-2007-es egyházi évben elhunytakról. Fel fogom olvasni az elhunytak neveit és a betöltött életkorukat. Zsíros Mihályné Nagy Erzsébet, 86 éves volt. Dr. Csiki Lászlóné Kovácsis Sára, 89 éves. Petró Tibor, 47 éves. Zölde Gézáné Tőzsér Ilona, 91 éves. Pintér Sándorné Barak Zsuzsanna, 83 éves. Lévai Antal, 84 éves. Pap Jenő, 59 éves. Gulyet Sándorné Tuba Margit, 83 éves. Sajgó Sándor András, 67 éves. Tóth Béláné Fekete Magdolna, 41 éves. Gyenes József, 87 évesen hunyt el. Bőke László, 65 évesen hunyt el. Hajós Istvánné Fábián Margit, 86 évesen hunyt el. Szabó Károlyné Guti Piroska, 80 évesen hunyt el. Kerekes Lajos, 84 évesen. Özvegy Sziki Imréné Német Irén, 78 évesen. Kozma Árpádné Megyeri Mária Borbála, 81 évesen. Nógrádi Antal, 57 évesen. Juhász András, 59 évesen. Farkas Sándor, 74 évesen. Horváth Péter, 80 évesen. Feltóti Józsefné Kovács Mária, 89 évesen. Kovács István, 52 évesen. Kovács Zoltán, 84 évesen. Kovács István, 68 évesen. Érthegyi Ödönné Barabási Anna, 86 évesen. Aszalós István, 67 évesen. Szabó János, 47 évesen. Kardos Pálné Fehér Ilona, 81 évesen. Balázs Istvánné Kató Erzsébet, 82 évesen. Kovács Ödön, 96 évesen. Varga Sándor László, 77 évesen. Iker István, 80 évesen. Özvegy Stancu Gyuláné Gacsádi Róza, 87 évesen. Halas Józsefné Kis Etelka, 87 évesen. Horváth Sándor, 57 évesen. Bolla Pál, 57 évesen. Preszli Béláné Nadányi Mária, 90 évesen. László Mihályné Pap Irén, 74 évesen. Orosz Lászlóné Balla Vilma, 73 évesen. Kresztics Istvánné Molnár Anna, 82 évesen hunyt el. A Zsoltárok könyvéből a 62. részből a második és a harmadik verset olvasom. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős várom, nem ingadozom sokáig. Isten tiszteletünk befejezéséül énekeljük a 265. dicséretünk utolsó három versét, a harmadikat fennállva. 265. dicséretünk 5. verse így kezdődik. Bízzál, bánatos lélek, mit bánt a bú, a gond?
Thank you.
fogadjuk Istennek áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.